Kijelentette nekem azt, hogy egy gyermeknek nincs szüksége misére. Meg hogy nem csak heti egy napot szentelek meg, amikor gyermek vagyok, hanem azáltal, hogy gyermek kiválok, az összes napot megszentelem, mert gyermek vagyok. Aki lélekben van, annak nincs szüksége arra, hogy ő minden vasárnap elmenjen a templomba. Ide leülök a szoba közepére, és elkezdek Istennel beszélni, és válaszol nekem, és egyé tudunk válni. Megkapom tőle a lelket, olyan kijelentéseket kapunk tőle, és nem csak én, hanem nagyon-nagyon sok ember, aki igazságban akarja őt követni, aki nem akar maszlagokat, nem akarja azt a sok hazugságot, azt a sok kovászt fölragasztani magára, meg nem akarja elhinni azt, ami nem igaz. Mert nagyon sok dolog van az egyházon belül, és igen, köztük a Szűz Mária imádat is, ami hazugság. És a törvény az a hús szívembe van írva, és nem egy kívülálló, jaj, a katolikus egyház ezt meg azt mondja, ez parancsolt ünnepet, nem érdekel, hogy mit mond az egyház, meg milyen parancsolt ünnepek vannak. Azt a törvényt fogom betartani, amit Krisztus az én hús szívembe belevésett. És nem azt, hogy egy intézményesített, emberi agy kreálta, gyarló, bűnnel teli intézmény mit mond ki.
Most az a kérdés jutott eszembe, hogy ugye szokták mondani a katolikus egyházon belül, hogy ugye Péter volt a legelső pápa. És tegnap olvastam egy ilyen szövegrészt az apostolok cselekedeteibe, hogy ahol ki volt emelve, hogy ugye a farizeusok, meg ezek az írástudók, vezetők ugye csodálkoztak azon, hogy hogyan tudtak a tanítványok gyógyítani, meg ugye Jézus nevében, meg hogy írástudatlanok, meg teljesen egyszerű emberek, tehát hogy tényleg még írni se tudtak, annyira egyszerűek voltak, és hogy mégis ők azok, akik ilyen hatalmas dolgokat cselekszenek, meg hogy olyan dolgokat mondanak, amiket tényleg még így a farizeusoknak is ugye meglepetést okozott. Mert hát ugye akkor már megkapták a Szent Lelket, és ugye a lélek beszélt általuk. És ugye ez jutott eszembe, hogyha Jézus tényleg olyan formában akarta volna elhozni a pápaságot, mint ahogyan az most van, meg kezdetektől fogva is volt, hogy mindig tanult embereket, mindig olvasott, tényleg lehetőség szerint olyan családból származzon, ami nemesi család, vagy hogyha nem is abból származik, de tényleg így kitanulta magát, meg ilyen nagyon okos, meg több nyelven tud, meg ilyen-olyan rendezvényeken vett részt, meg ennek, meg annak a megalapítója, meg ilyesmi, akkor Jézus miért egy olyan emberre bízta volna az egyházát, hogyha tényleg ilyen formában akarta volna, aki nem tudott írni. És valószínűleg lehet, hogy olvasni se tudott. Szóval, hogy a különbség a között, az egyház között, amit Jézus akart létrehozni, és a között az egyház között, amit igazából Jézus halála után már így az első pápaságtól elkezdve, de nyilván, ahogy telt az idő, egyre inkább romlott-e és távolodtak el a valódi lényegétől annak, amit Jézus akart létrehozni, mint láthatatlan egyház. Amin ugye még a pokol kapui sem találnak fogást. Úgyhogy számomra ez nem fér össze, vagy nem tudom elképzelni, hogy akkor, hogyha tényleg ilyen formába akarta volna elhozni a pápaságot, akkor mit akart volna csinálni egy írástudatlan, egy, hát most csúnyán mondom, hogy egy buta emberrel, hogyha tényleg ez lenne a lényeg, hogy igazgatni, meg ezt csinálni, azt csinálni, ahogyan ugye a mai pápák is csinálják, meg ahogyan részt vesznek a politikába, meg amilyen ügyeket intéznek meg. Szóval, ja. Meg hogyha tényleg egy ilyen egyházat akart volna létrehozni, amiben igen okosnak kell lenned, meg minden ilyen, tehát éveken keresztül át kell menned, tanulási fázisokon, meg be kell lépned papnak, meg teológiát kell tanulj, ugye nyilván az már a papsághoz is kell, meg akkor még azon felül még menjél feljebb. Tehát Jézus nagyon-nagyon sok résznél, ige részletben is láthatjuk azt, hogy Jézus pont, hogy az ilyen hierarchia ellen volt, és hogyha Jézus tényleg ilyen formában akarta volna az egyházat, amilyen a katolikus egyház, akkor olyan embert keresett volna a pápai székbe, aki írástudó, és tud olvasni, tud írni, tanult ember, akkor kinevezte volna mondjuk Pált, vagy nem tudom, de nem így volt. Meg tegnap egy álmom volt, amiben azt láttam, hogy első Pius pápát, azt hiszem valami 150 körül volt pápa, úgy végezte ki, hogy egy ilyen balta-szerűvel, inkább ilyen nagy kalapács-szerűvel, hát így szétlocsantották a fejét. Elég morbid volt tényleg, mert utána lassított felvételben is láttam ezt a képet, ahogy az agyát célozzák meg, és egy kalapáccsal ráütnek a fejére. De úgy, hogy ugye még élt, szóval ez volt neki a kivégzése az én álmomba. És akkor ugye nyilván utána néztem, hogy ki volt az az első Pius, és nem találtam konkrét írást, hogy őt milyen módon végezték ki. De hogy ez is azért eléggé árulkodó, meg hogy miért első Pius, ezt sem értem. De meg nem is tudom, hogy volt egyáltalán ilyen kivégzési mód, hogy tényleg így az agyát, tehát szétlocsantották volna az ember fejét. Én nem tudom, hogy akkoriban volt-e ilyen kivégzési mód. És hát ugye elkezdtem olvasni a Wikipédián az írását, ami volt, nem sok van róla egyébként, és ez ugye hozott be több pápát is. És akkor kíváncsiságból azokra is rámentem, és hát tényleg voltak olyan pápák, akikről ilyen nagyon hosszú írások voltak. Azt hiszem 12. Pius volt, aki a II. Világháborúban volt pápa, és ugye arról nagyon sokat írnak. De nem csak így róla, hanem így másik pápákról is, és akkor így azt vettem észre, hogy tényleg mindenhol így ez volt írva, hogy mennyire tanult volt, meg milyen családból származik, meg hogy már előre valaki tudta, hogy jó, hát akkor én utánam ő lesz a következő pápa, és ezt már így megmondták így előre, meg tényleg ilyesmik voltak, hogy miket alapított, milyen rendeket, meg milyen tevékenységeket csinált, még bíborosként, meg amikor még így alacsonyabban volt ebbe a hierarchia rendszerbe. És tényleg így ez jutott eszembe, hogy tényleg ez lenne a fontos, akkor Jézus is azon törekedett volna, hogy ő is minél tanultabb legyen, meg hogy megtanulja Istent. Tehát, hogy már önmagában az, hogy teológia, már önmagában az egy teljesen tévút, mert egy teljesen máshogy, rossz módszerrel akarjuk megközelíteni az Istent. Tehát Péter, meg az apostolok, azok nem úgy hirdették az igét, meg nem úgy voltak apostolok, hogy akkor ők most így bemagolták azt, amit Jézus nekik mondott. Nyilván az ott maradt a szívükben, azt ott hordozták, tehát hogy megmaradt náluk az, amit Jézus mondott, ha bár ugye azt is látjuk, hogy nagyon sokszor még ők sem értették, hogy miről beszél Jézus. Hiába voltak már harmadik éve a tanítványai, akkor is. De amikor megkapták a Szentet, pont ez a lényeg annak, hogy megkapják a Szent Lelket,
hogy nem agyból, nem tudásból, nem a saját magam kitanultságából vagyok Istennek a szószónoka, hanem az miatt, mert vágyom a Szent Lélekre, vágyom arra, hogy megkapjam tőle azt a lelket, hogy még csak ezt se magamnak tudjam be, hogy még ez miatt se tudjak, hogy mondjam, hát így felmagasztalni magamat, mert nem az én érdemem. Tehát, hogyha mondok valami jót, akár én, vagy akár melyikünk, vagy az apostolok, az nem nekünk tudható be, hanem az annak a léleknek, aki beszél általunk. És óriási nagy tévedésben vannak nagyon sokan, akik abban a hitben élnek, hogy Jézusról, meg Isten dolgairól csak a papuk tudnak beszélni, meg csak a papoknak szabad beszélni, meg csak ők tudnak hiteles információkat mondani. Ez egyáltalán nem így van. Egyáltalán. Tehát gondoljunk bele, hogy az apostolok közül is rengetegen írástudatlanok voltak, és teljesen egyszerű munkát töltöttek be. Tehát nem akkori jogászok voltak, most nem tudom, hogy hívták akkor a jogászokat, meg nem voltak ilyen szadduceusok, meg semmi ilyen időzéles, ilyen elismert szakmájuk nem volt. Hanem teljesen egyszerű emberek voltak, és Jézus pont az ilyeneket választotta ki magának. És ugye ezt Pál le is írja, hogy hát nem nagyon találtak köztünk olyan embereket, akik ilyen nagyon okosak lennének, meg nagyon tanultak. Pál az volt, de ezt az okosságát, meg ezt a sok tudáshalmazt, amit ő fölhalmozott élete során, amíg nem találkozott Krisztussal, amíg nem történt meg ez a páli fordulás, még Pál is azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek meg, ami az életem része volt a Krisztus ismeretében. Tehát megismerte Krisztust, megismerte az ő lényegét, az ő lelkét, és minden addigi dolgot, amit ő anyagilag, vagy agyilag, vagy tényleg így az életében mindent, amit felhalmozott tudásban, tárgyakban, meg ilyenek, azt mind kárnak és szemétnek éli meg. És most meg megint ott vagyunk, hogy az él az emberek fejébe, hogy jaj, hát a Tamás atya az ilyen jót mondott, meg a Robi atya ilyen jót mondott, meg jaj, és az emberek fejébe az még a kevesebbik gond, hogy a papok is azt hiszik, hogy ők ettől lesznek majd jó hívői, vagy jó pásztorai, úgymond, Istennek. De az a még nagyobb gond, hogy ezáltal, hogy ilyen feltételekhez kötik azt, hogy valaki pap legyen, meg valaki bíboros, meg na értitek, azzal az embereknek, a híveknek is elhitetik a fejükben azt, hogy jó, hát akkor én nem szólok semmit, meg hát biztos, hogy nem jól gondolom, mert hát én nem vagyok senki, én amúgy is buta vagyok, én amúgy is egyszerű vagyok, én nem értek úgyse a teológiához, tehát hogy ez él az emberek fejébe. És ez annyira nincs így, és ezáltal is olyan szinten meghamisítják azt, amit Jézus volt, amit ő tartott fontosnak, meg amit nem tartott fontosnak. Most megkérdeztünk volna, gondoljatok bele, ott vagyunk Jézus előtt, és így odállunk, hogy te Jézus, te miért nem okos embereket választasz magadnak, vagy miért nem olyan embereket, akik tanulták a hitet? Tehát, hogyha odaálltunk volna Jézus elé, és akkor megkérdezik, hogy miért nem okos embereket választottál magadnak, meg hogy miért nem kötött feltételekhez azt, hogy valaki az apostolod legyen. Tehát Jézus nem kötötte feltételekhez azt, hogy valaki apostol legyen, már látható feltételekhez. Nyilván voltak láthatatlan idézős feltételek, mert hát annak is oka volt, hogy miért azokat az apostolokat választotta ki magának, akiket. De azok semmiképpen sem látható módon voltak. Tehát nem azért választotta ki valakiket, mert hogy ők tanultak voltak, meg okosak voltak, meg gazdagok voltak, meg hasonló, hanem pont az ellentétjéből, az ellentétes rétegből választott magának apostolokat. Tehát gondolkodjunk már egy kicsit, hogy mit csinál az egyház ilyen szempontból is, Nem csak ebből a szempontból, mert igazából nem tudnék olyan, részét mondani az egyháznak, amiben ne lehetne találni valami pogány szertartást, valami olyan motivumot, vagy valami olyan cselekedetet, vagy ahogyan a mise felépül, ahogyan amilyen hagyományok, időzős hagyományok vannak, amik ugye nyilvánvalóan pogány eredetűek. Tehát én azt veszem észre, hogy akárhova nézek az egyházon belül, folyamatosan pogány dolgokkal találkozok. Tényleg a templomokban, a bazilikákban lévő díszekben meg lehet ezeket látni, akkor mindenféle ilyen emlékművek, meg díszes kreálmányok, meg szobrok, meg tele van halott dolgokkal, tehát a halott kultusz, meg a pogány vallásból kivett dolgok halmaza, meg némi nyomokban tartalmaz valami Krisztust is, ez az egyház. De nyugodtan change my mind, de az nem fog menni, mert én már teljesen utána néztem ezeknek a dolgoknak. Szóval az biztos, hogyha Jézus, tegyük fel, hogy Jézus tényleg ilyen módon akarta Pétert a vezetővé tenni, tehát, hogy belerakni őt ebbe a pápai székbe, vagy akkor ő lesz a katolikus egyháznak a feje, hát az hogyan tudta volna megtenni, hogyha ő írástudatlan, meg buta, meg egyszerű ember? És most a butát azt nem negatív jelzőként mondom. Hát nem, tehát itt, amiről Jézus beszélt, annak semmi köze nincsen a tudáshoz, meg a hatalomvágyhoz, meg ahhoz, hogy milyen kapcsolataid vannak, meg milyen szerepet töltesz be a közéletben, meg mennyi tudás van a fejedben, semmi köze nincs ehhez. Semmi. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, aki úgy érzi, hogy ezt nem nagyon tudja bevenni, én tényleg azt tudom csak mondani, hogy nézegessetek ezeknek utána. Nem kell egyből mindent elhinni, amit én mondok, de hogyha valaki tényleg az igazságra éhes, meg az igazságot akarja, igazságban akarja imádni Istent, annak elengedhetetlen az, hogy utána nézzen a dolgoknak. Mert nagyon-nagyon sok dolog nem úgy működik az egyházban, a vallásban, ahogyan azt Jézus át akarta adni az apostoloknak, meg átadta nekik. Olvasgassatok, nézegessetek utána. Meg hát ugye a legfontosabb, hogy kérdezzétek meg Istent erről. Akarjátok tudni az igazságot, és ő kijelenti majd. Nekem is olyan sok dolgot jelentett ki így az utam elején is, amiket nem nagyon értettem, nem tudtam, és volt, hogy nem én néztem konkrétan utána ezeknek, meg nem én olvasgattam utána, hanem csak leültem egyszerűen Istennel, és azt mondtam, hogy Istenem, válaszold már meg ezt a kérdést. És megválaszolta. És a legutóbbi, ami most egy eszembe jut, hogy volt egy ilyen vitám, vagy veszekedésem, hogy én miért nem megyek templomba, és akkor... És tényleg ott úgy volt, tehát én annyiszor kérdőjeleztem meg még magamat ezen az úton, hogy most tényleg nekem van igazam, meg tényleg nekem rosszak a meglátásaim, meg mi van, hogyha mindenki másnak van igaza körülöttem? Mi van, hogyha tényleg én látom rosszul a dolgot? És mi van, hogyha tényleg szörnyen át lettem verve? És akkor leültem ide a nappaliba, teljesen kivoltam, tehát tényleg ott voltam, hogy Istenem, semmit nem tudok. És ezt annak ellenére mondtam, hogy már annyiszor megmutatta nekem az ő lelkét, meg annyiszor csodákat tett az életembe, meg tanított engem, meg annyiszor voltak bombabiztos tanításaim az egyházzal kapcsolatban is. És ennek ellenére én még mindig ilyen szinten megvoltam kérdőjelezhető, vagy meg tudtak inogtatni az én hitembe. És akkor leültem ide a nappaliba, és mondtam Istennek, hogy Istenem, én teljesen kétségbe vagyok esve, nem tudok én semmit. Lehet, hogy oltári hülyeség, amit ebben a másfél évben végig igaznak hittem, és ott nagyon-nagyon magam alatt voltam. És megkérdeztem tőle, hogy akkor most mi van ezzel a misérejárós történettel, meg mi van ezzel a szűzmáriás dologgal, meg hasonló. És a szűzmáriásra azt jutotta eszembe, hogy én már megválaszoltam neked az igazságot szűzmáriával kapcsolatban. Szimplán csak ennyi, hogy minek kérdezgetek még mindig szűzmáriáról, mármint nem az evangélium Máriájáról kérdeztem, hanem erről a kultuszról, ami a mai napig él. Erről az istenanya kultuszról, meg arról a kultuszról, amit fölépítettek Jézus édesanyjára. És erről kérdeztem. És ugye nekem már az utam elején kijelentette az igazságokat ezzel kapcsolatban, és most megkaptam, nem most, hanem már pár hónap ezelőtt, hogy mit kérdezgetek én erről még mindig. Már kijelentette az igazságot. És ugye most eszembe jutott azok a szövegrészek, amik így voltak, hogy Jézust is így foggatták, hogy mondd el, hogy te vagy a Krisztus, ne tartsál minket kétségbe, meg ilyesmi, és mondtam, hogy, és ezt mondta Jézus, hogy hát hiszen már megválaszoltam nektek, már mondtam nektek, de nem hittétek el. És ez a válaszolási mód is annyira Jézusra val, annyira Istenre val, hogy már megmondtam neked, mit kérdezgeted még mindig. De a templom, ugye erről csináltam is egy felvételt, és ott tényleg ott voltam, hogy nekem aztán tök mindegy, hogyha tényleg el kell járnom misére, akkor elmegyek misére, mert nekem az, hogy heti egyszer eljárok misére, az semmi ahhoz képest, amiket nekem eddig oda kellett adnom Istennek, és ezt nem ilyen oda kellett adnom, kint mondom, hanem azt, hogy megszabadított nagyon sok dologtól, és igen, lehet, hogy volt olyan egy nagyon kicsi része, ami nekem is egy olyan volt, hogy most tényleg ezt is elveszett tőlem. De hogy megadta azt a könnyedséget, azt a belátást, hogy igen, neki van igaza, és tényleg tudom, hogy igaza van, és ezért könnyű szívvel oda tudtam neki adni az életemből olyan akaratokat, meg olyan tényezőket, amik tudtam, hogy nem jók az én életembe. De hogy most tényleg úgy voltam, hogyha tényleg a misében van az igazság, meg nekem tényleg a misén van a helyem, akkor elmegyek. Tehát ez semmit nem tesz nekem. És akkor ugye ezt válaszolta meg, hogy egy gyermeknek nincs szüksége misére. Tehát hogyha te vissza akarsz, és Isten kegyelméből, Isten segítségével vissza tudsz menni abba a lelkületbe, megkapod azt a lelket, és megtanulsz azzal a lélekkel élni, és akarsz is minden egyes nap azzal a lélekkel élni, és gyermekké válsz, akkor neked nincs szükséged misére. Mert mondjuk annak az embernek, és itt most nem önmagában a misét az, amit így démonizálok, mert saját tapasztalatból tudom, hogy van az az élethelyzet, meg az a hit szint, úgymond, amikor igenis bevezett téged a templomba, és ott szólít meg téged, és ott mond neked valami olyat, amiből majd egy kíváncsiságot szül a te szívedbe, és ezáltal te tovább tudsz menni, nem ragadsz le a templomnak a szintjén. Tehát Isten még az emberi gyarlóságból létrehozott kreálmányokban is, kreálmányokat is fel tudja használni a saját sokkal nagyobb céljaira. De az még mindig nem azt jelenti, hogy engem meg akiket már sokkal többre hívott el Isten, meg sokkal többet mutatott meg, meg sokkal többet kaphattunk belőle, azt nem azt jelenti, hogy minket vissza kell taszigálni a misébe, meg a templomba. Tehát aki lélekkel lát, megkapja azt a lehetőséget, azt az ajándékot, hogy lélekkel lásson, az pontosan tudja, hogy mik vannak a templomba. És az a legkevesebb, hogy dögunalmas, ugyebár, az a legkisebbik gond a misével. És visszatérve erre, hogy tényleg úgy voltam vele, hogy nekem aztán mindegy, hogy el kell járnom a misére, vagy nem, azt akarom tenni, amit az Úr akar. Tehát, hogyha az Úr nekem akkor azt mondta volna, hogy igen, eljársz misére, akkor onnantól kezdve engem nem érdekelt volna, hogy más mit mond. Eljártam volna misére. De nem ezt mondta. Nem ezt mondta. És akinek volt már ilyen betapasztalata, az meg pontosan tudja, hogy mi az, amikor tényleg egyé válik a te gondolatod az övével, vagy tényleg úgy, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy így, akkor így valamilyen kis hálót rak az agyamra, azt így kikapcsolja, és így tényleg így csak az ő szava van. És akkor így mondom a dolgokat, és még nekem is meglepetés, hogy most ez tényleg kimondtam, vagy hogy ez tényleg akkor ez így van, és így érzem, hogy ez ilyen mélyről, a lelkemből jövő megértés. És így is tanít. És annyira gyönyörű. Tényleg ezt mindenkinek kívánom, hogy akarja ezt meglátni, meg akarja átélni, mert amikor valakinek egy ilyenbe van része, hát akkor ott tényleg úgy átgondolja az egész életét, meg minden annyira más lesz, amikor megtapasztalod ezt, hogy milyen az, amikor tényleg így hát hogy mondjam, hogy ne legyen ilyen misztikus, amikor így tényleg így megkapod a lelket, és nem csak úgy kapod meg, hogy akkor 0-24-ben tudsz Isten lenni, hanem amikor tényleg olyan kőkemény kijelentéseket kapsz, és tudod azt, hogy na ez nem tőled volt. És gyönyörűséges érzés. És az ebben a legszebb, hogy mi ezt nem úgy kapjuk meg, hogy jaj, elmegyünk Medjugorjéba, meg elmegyünk ilyen mindenféle helyekre, és akkor ott majd valaki imádkoznak fölöttünk, meg ott majd ilyen kívülről jövő szertartással ránk rakják a lelket, és közben meg semmi nem történik igazából nagyon sok emberrel. Nem változik meg a hite, nem lesz erősebb a hite, ugyanúgy visszamegy a régi életébe, ugyanúgy nem történik bűnbánat, ugyanúgy nem akar Istenhez közelebb kerülni, mert az egy hétvégi megtapasztalás volt, hazajött, és akkor folytatódik az élet tovább. Ennyi történik az ilyen helyeken, jóformán. És nem azt mondom, hogy nem lehet az embereknek ott ténylegesen megtérni, mert nyilvánvalóan ott is szólít meg embereket az Úristen. Csak nem mindegy, hogy az Úristen szólítja meg azt az embert, vagy az ilyen zenék miatt, meg a feletted való imádkozás, meg a hangulat, meg hogy hú, milyen szép helyen van, meg a szobrok, meg nem tudom, az miatt egy ilyen másik lelkiállapotba akarnak téged mesterségesen elhelyezni, vagy behelyezni. És ezt akarom ezzel mondani, hogy annyival sokkal szebb, amikor te magától Istentől kapod meg a szent lelket, és érzed azt, hogy nem tudsz más csinálni, csak imádni Istent. És én is, amikor megkaptam ezt, hogy kijelentette nekem azt, hogy egy gyermeknek nincs szüksége misére, meg hogy nem csak heti egy napot szentelek meg, amikor gyermek vagyok, hanem azáltal, hogy gyermek kiválok, az összes napot megszentelem, mert gyermek vagyok. Mert azzá váltam, aki Krisztus maga volt, mármint, és most nem egyelővé akarom magamat tenni Krisztusra, hanem az a lélek van bennem. És a törvény az a hús szívembe van írva, és nem egy kívülálló, jaj, a katolikus egyház ezt meg azt mondja, ez parancsót ünnep, ez nem. Leszarom, nem érdekel, hogy mit mond az egyház, meg milyen parancsolt ünnepek vannak, azt a törvényt fogom betartani, amit Krisztus az én hús szívembe belevésett. És nem azt, hogy egy intézményesített, emberi agy kreálta, gyarló, bűnnel teli intézmény mit mond ki. Na ennyi. Tehát fontos az, hogy lélekben és igazságban imádjuk az Istent. Nem véletlenül mondta ezt Jézus. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az akkori zsidók se voltak igazságba. Hiába mondták azt, hogy a farizeusok, meg a szadduceusok, meg nem tudom kicsodák, vezetők, meg írástudók, hogy hát mi betartjuk Istennek a szent törvényét, meg mi mindent jól csinálunk. És akkor jött Krisztus, és szembesítette velük, hogy emberek, igen nagy tévedésbe vagytok. És akkor is értelme volt annak, hogy Jézus azt mondta, hogy igazságban és lélekben. Tehát aki lélekben van, annak nincs szüksége arra, hogy ő minden vasárnap elmenjen a templomba. Ide leülök a szoba közepére, és elkezdek Istennel beszélni, és válaszol nekem, és egyé tudunk válni. Megkapom tőle a lelket, olyan kijelentéseket kapunk tőle, és nem csak én, hanem nagyon-nagyon sok ember, aki igazságban akarja őt követni, aki nem akar maszlagokat, nem akarja azt a sok hazugságot, azt a sok kovászt fölragasztani magára, meg nem akarja elhinni azt, ami nem igaz. Mert nagyon sok dolog van az egyházon belül, és igen, köztük a Szűz Mária imádat is, ami hazugság. És ami megint csak egy ilyen nagyon-nagyon régről behozott istenanya kultusz. Nézzetek utána ennek is, hogyha nem hiszitek el. És bocsánat, hogy keményebben beszélek most, de aki benne volt a katolikus egyházban, én azt látom, hogy bennünk van ez a tényleg ez a fellázadás, vagy nem is az, hogy fellázadás, hanem az, hogy mi úgymond sérültjei vagyunk ennek az egésznek. Én nem tudom kritizálni a hídgyülekezetét, meg a Jehovákat, meg nem tudom, mert nincs közöm hozzá. Nekem az a katolikus egyházhoz van közöm. De látok olyan felvételeket, aki bent volt mondjuk a Jehováknál, vagy a hídgyülekezetében, vagy akárhol, nekik velük van tapasztalatuk. Nekem az egyházzal van a tapasztalatom. És pontosan tudom azt, hogy milyen dolgokkal tévesztik meg a mai napig az embereket. És itt meg kell nektek vallanom egy bűnömet. Nem, tehát az a helyzet, hogy sokáig nem éreztem ez miatt bűntudatot, meg igazából most sem érzek ezzel bűntudatot, és biztos, hogy ennek is megvan az oka, hogy miért nincs ezzel bűntudatom. De kb. Egy héttel ezelőtt voltam egy kiránduláson Boszniába, és ugye Boszniában van Medjugorje. És mi nagyon közel voltunk ahhoz a helyhez, tehát Mostárba voltunk egyébként, és hazafele megnéztük ezt a Medjugorjét, és bevallom őszintén bennem volt a kíváncsiság, hogy kíváncsi voltam, hogy mégis mi ez a hely, meg hogy miért vannak az emberek ennyire, miért hype-olják föl ennyire ezt a helyet. És elmentünk, és igazából azt tudom mondani, hogy annyira közömbösen álltam ehhez az egészhez, tehát ez az egész helyhez is, meg minden, amit ott láttam. És vettem anyukámnak egy medált, mert akkor volt anyák napja, meg ugye a névnapja is, és vettem ott neki egy medált. És igazából nem tudom, hogy miért csináltam. Tudom, hogy miért csináltam. Ugye itt ez a kettőség, amiről egyébként tegnap akartam beszélni, csak akkor nem tudtam. Ez a kettőség, ugye ezzel, hogy én vettem anyukámnak egy medált, így ezen gondolkoztam, hogy hát akkor ez most így neki egy ilyen visszaigazolás, hogy akkor most itt behódolok neki, mert akkor neki van igaza, és megmutatta is, hogy nem. A medál megvétele az én miattam volt, hogy én szembesüljek azzal, hogy kettőség van a szívembe. Hogy lássam meg, hogy az érzelgőség által, meg azáltal, hogy még mennyire meg vagyok kötözve ezzel a földi, ja, jót akarok neked, akarom, hogy örüljél, akarom, hogy mosolyogj, főleg amikor ugye egy jó kapcsolatod is van a szüleiddel, tehát nagyon meg tud ezzel kísérteni a sátán. És így gondolkoztam, hogy miért nincsen ez miatt bűntudatom, pedig nyilvánvalóan végig ott voltam ezen a helyen, és végig ezt beszéltük, akikkel mentem, hogy mekkora megtévesztés van itt. Az a sok kirakat, amit tonna számra gyártják a csodás érmeket, meg a mindenféle szobrot, ilyen másfél méteres szobrok, meg tehát katasztrófa egyébként, hogy Szűz Mária imádat, meg hogy Jézus édesanyját hogy használják föl a kereskedők, hogyan használják, hogyan, tehát ami ott zajlik, az olyan szinten fertelmesség az Úrnak a szemébe, mert gondoljunk csak vissza arra a jelenetre, amikor árusok voltak a templom téren, vagy a templomban, nem tudom pontosan. És jött Jézus, és ostorral kergette ki őket, meg feldöntötte az árusoknak a portékáit. Tehát azért, mert Isten házából, abból a szent helyből, amit Isten dicsőségére alapítottak, tehát hogyha már megvan a templom, már az emberek megalkották a templomot, létrehozták, akkor azt tartsák tiszteletbe, akkor oda imádkozni menjenek, akkor az legyen törvény alatt. És ne az legyen, hogy még a templomot is, templomból is egy ilyen kiárusítás, meg pénz szerzési céllal oda mennek a templomba. És ismerek ilyen embereket, akik a saját maguk vagyonát akarják gyarapítani, a templomot felhasználva. Tehát ez vegyük már észre, hogy ugyanaz zajlik, mint ami Isten, ami Jézus korában volt. Hogy az emberek, akkor is már ott volt az emberi gyarlóság, hogy jó, hát akkor úgyis jönnek ki a templomból az emberek, meg úgyis mennek be a templomba imádkozni, akkor jó sok ember látja a mi portékáinkat, és akkor nagyobb pénzösszegre tudok szert tenni azáltal, mert egy olyan csarnokot találok, vagy egy olyan helyet találok, ahol minél több ember oda megy, megfordul, és ezáltal a saját vagyonomat akarom növelni. És ez a mai napig van. Ilyen van. És akkor képesek vagyunk magunkat elhitetni, hogy jaj, hát ez nemes cél, mert hogy Isten is erre áldását adja meg. Nem adja rá az áldását, jó? Nem adja rá az áldását. Tehát a hitet, azt a gyönyörűséget, a lelket, azt az ajándékot ne akarjuk már bemocskolni a saját gyarlóságunkkal, meg az önös érdekeinkkel. És ez van Medjugorjéban is, ez van, hogy Jézus Krisztus édesanyját, aki egy biztosan egy nemes lelkű nő volt, egy olyan nő, akiről egyébként példát tudunk venni. Tehát nem azt mondom, hogy akkor hú, Máriát, azt így húzzuk át, és akkor nem. Jézus Krisztus édesanyjáról igenis példát tudunk venni. Mi nők legfőképpen. Mert házasságban élt, és minden bizonnyal megtartotta azokat a törvényeket, amik a házasságban voltak. Biztos, hogy teljes mértékben kedves volt Isten szemébe. És hogyha te házasságban élsz, akkor egy tökéletes példakép lehet Mária az embereknek. De az a Szűz Mária, akit csináltak, az a kultúra, hogy Jézussal egyenlővé, meg Jézus fölé akarják helyezni, mert hát ő Isten anyja, Istennek nincsen anyja. Isten mindig is volt. Ő a van. A lét. Neki nincs anyja, nem szülte őt senki. Ezt mikor kell, mikor fogjuk már föl? Tehát tényleg kifutok a világból, amikor meghallom azt a szót, hogy Isten anyja. Nincs anyja. Próbáljuk meg valahogy a fantáziánkkal elképzelni, hogy az Úristen, a mindenható, aki teremtette ezt az egész földet, meg az egész világot, az egész univerzumot, az egész létet, ő van. Ő a van, ő nem született soha, meg nem is fog meghalni soha. Hogy lehetne anyja? Mária Jézus Krisztusnak a földi, ahhoz, hogy Jézus meg tudjon születni ebbe a testbe, ahhoz kellett egy földi édesanyja. És Isten, ugyanúgy, ahogy Jézust kiválasztott, hogy ő lesz a Krisztus, ugyanúgy Máriát is kiválasztotta, hogy na, te egy nagyon kedves személy vagy a szemembe, téged választalak ki. Ugyanúgy, ahogy Jézus is kiválasztotta az apostolokat, Máriát is kiválasztotta az Úristen, hogy ő lesz Krisztusnak a földi édesanyja. De az nem azt jelenti, hogy a mindenható Atya Úristennek az anyja, és Jézus a fiú, nem pedig a mindenható Úristen. Nem tudom, hogy hol tartottam.
Tényleg, aki érzékeny erre, ne haragudjon, hogy ilyen hangnembe beszélek, csak ez már olyan régóta gyűlik bennem. És biztos, hogy lesz erről videó még, hogyha Isten erre indít, most is ő indított erre. Tehát nem az volt, hogy jó, hát akkor fölveszem ezt a videót, meg minden, nem csak így eszembe jutott valami, és onnantól kezdve így jön a szó, és jönnek a gondolatok. Úgyhogy lesz ezekről még szó, mert tényleg azt látom, hogy az emberek olyan szinten meg vannak kötözve, meg olyan szinten be vannak etetve a hazugsággal, és eszik a hazugságot. Szóval visszatérve erre a Medjugorés dologra, hogy ez az, amit még nekem se volt teljesen tiszta, de megmutatta az Úr azáltal, hogy szembesültem azzal, hogy mit csinálok. És én még ki is mondtam, ott ezen a vásárhelyen, vagy mi ez, ahol ugye vásároltam ezt a medált, hogy nem visz rá a lélek, hogy vegyek egy ilyet. Szóval, hogy és az még úgy mindig nem volt nekem elég. Tehát rendesen meg kellett vennem azt a medált, hogy szembesüljek azzal, hogy milyen lelkület van bennem, hogy mit vettem be magamban, mivel vagyok megkísérthető. Tehát a családtagokkal való megkísértés is a nagyon, hogy mondjam, tehát meg tudunk kísértve lenni az emberek által, a családunk által is. Aztán így gondolkoztam rajta, hogy, és akkor most ezzel nem csináltam rosszabbat anyukámnak, hogy nem volt az, hogy akkor én is így megerősítettem ebbe a hitbe, de én bízom abban, meg hiszek abban, hogy Isten pontosan tudja, hogy mik azok a tevékenységek, amik egy ember életébe a hitéhez hozzáadnak, vagy elvesznek, vagy igazából abszolút nem számít. Szóval könnyen lehet az, hogy tényleg ez a medál megvétel, ez csak én miattam volt, és anyukámnak meg igazából tök mindegy volt, hogy most veszek-e neki, vagy nem veszek neki. Úgyhogy, de ettől függetlenül tudom, hogy bűnt követtem el, mert, és nekem tényleg az volt egy ilyen arcúrcsapás, hogy pont egy ilyen dologba bukok el, meg bűnt követek el, amiben tényleg úgy ellene voltam a megtérésem óta mindig is. Tehát már bőven a megtérésem előtt voltak ezzel a Mária kultusszal nekem kétségeim. Tehát, hogy ez már nagyon régóta bennem van. És tényleg ez volt nekem egy nagy arcúrcsapás, hogy pont ebben a dologban kellett felismernem magamban azt, hogy ez még mindig benne van az életemben, még mindig meg tudok fertőzve lenni ezzel, és nem az, hogy az én hitem, tehát, hogy én nem lettem ettől közelebb Máriához, meg nem mentem vissza ebbe a kultuszba, meg ugyanúgy láttam azt a sok bálványimádást, ami azon a helyen történik. Tehát csak tényleg az, hogy az érzelgőség miatt az ember miket képes megcsinálni, és hogy hogyan tud letérni az életről, az élet keskeny útjáról, az érzelgőség miatt. Most plusz még egy kicsit erről a Medjugorés dologról, ami nekem nem is az, hogy meghökkentő volt, mert tényleg minden, amit láttam arra, hogy föl voltam készülve, de az, amikor van egy, hát hány méteres lehetett? Hát nem tudom, egy olyan 5 méter körülbelül. Szerintem egy 5 méter talán volt. Egy 5 méteres Jézus szobor, aminek a lábát egy rongyal törölgették az emberek. Tehát mert ugye állítólag verejtékezik, hogy valami nedv jön ki a lábaiból, és akkor ugye ott sorjába álltak az emberek, hogy törölgették azt a nedvet a lábáról. Mindegy, ehhez én már nem is akarok semmit sem hozzáfűzni, de érdekes volt ezt is megtapasztalnom, hogy ha bár elmentem erre a helyre, meg megnéztem, viszont azelőtt én bezártam a lelkemet egy kis dobozba, hogy a lelkem az ne, tehát hogy a paráznaságtól valahogy így elzártam magamat, vagy Isten így elzárt engem attól, hogy én paráználkodni tudjak ezzel a lelkülettel. Az megtört, tehát a paráznaság az már jóval előtte megtörtént az én lelkembe, az, hogy én paráználkodtam ezzel a lelkülettel. Az, hogy én már oda elmentem, ott már tényleg nem is tudtam igazából már felidegesíteni sem magamat azon, amit láttam, mert annyira közömbös volt számomra, meg annyira nem láttam újat. Úgyhogy igen, fontos az, hogy igazságban imádjuk az Istent, akarjuk tudni azt, hogy mi igazságban vagyunk-e. És ez az, amit nagyon sokszor nem értek, hogy az emberek annyira megvannak arról győződve, hogy ők igazságban vannak, és így soha nincs az, hogy utána járna, vagy tényleg olvasgatna utána, vagy meggyőződne arról, hogy amit ő hisz, meg amit ő jónak gondol, meg elfogadottnak, meg tényleg én Krisztustól valónak, hogy az tényleg igaz-e? Nem is járnak utána, mindent benyalnak, amit mondanak nekik az emberek, és ez katasztrófa. És nem lenézéssel mondom ezt az egészet, mert én is, az én életemben is biztos, hogy még nagyon sok dolog van, amit úgymond benyelek, és gondolkodás nélkül. De az még mindig nem azt jelenti, hogy ez itt tökéletesen van, meg hogy az úgy jó, hanem akarni kell az igazságot. Akarni kell tudni azt, és érezni azt, hogy igazságban vagyunk, és igazságban azzal a tisztasággal tudjuk imádni az Urat, ahogyan azt Krisztus megmutatta nekünk, ahogyan azt átadta nekünk. És minden olyan dologra, ami meg nem Krisztustól van, hanem csak az emberi agy, meg a gyarlóság kreálta a pénzszerzési célból, meg emberek megtévesztéséből, azt pedig hagyjuk el, és mondjunk rá nemet. Szóval én azt gondolom, hogy a sátán az jóval aljasabb, mint amilyennek azt gondoljuk, és a sátán az akkor a legveszélyesebb, hogyha az úgy tényleg úgy a mi agyunkból, tehát az emberek maguk alkotják, maguk hozzák létre ezeket a hamisságokat, ezeket a hazugságokat. Nyilván őket is a sátán irányítja valamilyen szinten, hogy létrehozzák ezeket a hiedelmeket, meg hogy a pogány szertartásokat beiktassák a keresztény vallásba, amiről azt mondjuk, hogy krisztusi, holott egyáltalán nem krisztusi, mert tele van kovásszal, és tehát tényleg sajnos már azt kell mondani, hogy az egyházon belül sokkal több a kovász, meg a pogány szertartások, meg motivumok, meg hiedelemrendszerek, mint az a tiszta igazság, amit Krisztus elhozott. Tehát már az egyháznak a felépülése, már nem is kell nagy dolgokról beszélni, az, hogy dögunalmas a mise. Hát már ezt elrontották, akik létrehozták ezt az egészet. Hát hogyan lehetne egy unalmasként beállítani azt a csodálatos dolgot, azt a gyönyörűséget, azt a bizsergő, életre hívó, vibráló kalandokkal teli, meg újdonságot hozó
Mert mindig olyan meglepetéseket okoz az Úristen számunkra, és remélem, hogy nem csak én vagyok így ezzel, meg biztos vagyok benne, hogy nem csak én vagyok így ezzel, hogy olyan sokszor meglepetést okoz. Már csak azáltal, hogy hirtelen így elönt a lelke, és akkor beszélek, vagy olyan dolgot tanít, vagy erre vezet most engem, vagy arra vezet. Tehát, hogy olyan izgalmas az egész, és gyönyörű, és nem unalmas, tehát az unalomhoz semmi köze nincsen az Úristennek. És már az a tény, hogy egy ilyen unalmas, szertartásos, átváltoztatjuk, na meg erről is ódákat lehetne zengeni, erről az átváltoztatásra, meg ostya, meg minden. Úgyhogy igen, Isten nem unalmas. És ez a legszomorúbb, hogy emberek millióinak a fejében azt ültették el, azt a hitet Istenről, hogy Isten unalmas. Meg, hogy Isten a templomba van, és akkor a templomba kell lejárni ahhoz, hogy Istennel találkoz. Ez iszonyat nagy hazugság. Meg, hogy ugye mondták nekem, hogy hát, hogy Jézus is járt misére, meg, vagy nem tudom, hogy hívták akkor, tehát zsinagógába, meg felolvasás, meg ilyenek. Igen, azért, hogy ott is tanítsa az embereket. Nem azért, mert hogy ő beasszimilálódott abba a zsidó vallásba, úgy, ahogy volt a zsidó vallás a maga gyarlóságával együtt. Nem azért ment oda Jézus, hogy akkor ő hívőként oda megy, és akkor részt vesz minden szombaton ezen a szertartáson, hanem azért, hogy az embereket ott is felvilágosítsa. Meg ott is tudassa velük, hogy ő a Krisztus. Meg ott is az embereket tanítsa arra, meg az emberek agyát tudassa velük, hogy hazugságban vannak. És hogy vannak olyan dolgok az ő vallásukban, meg az ő hitükben, ami kovász. Mert akkor is volt kovász. Azok a felfogások. Nagyon sok felfogás.